Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, lehet, hogy többen gondolkoznak rajta, hogy igazából mi is volt az értelme ennek az ábrahámi áldozatról való elmélkedésnek. Mi haszna a mi mindennapi életünk számára? Mit meríthetünk belőle? Valószínű, hogy sejtjük, hogy Isten ahhoz, hogy minket megajándékozhasson, bevonhasson az ő isteni életébe, hogy képessé tegyen ebben a világban úgy élnünk, hogy az ő tanúi legyünk, hogy az ő ajándékait tovább adhassuk, és ez a világ épüljön belőle, az nekünk is szabaddá kell válnunk. A saját önzésünktől, a saját kicsinyességünktől, a bizalmatlanságtól, a félelemtől, a földi érdekek túlzott értékeléséből, és így tovább. Ahhoz, hogy megsejtsük Istennek ezt a nagyszerű meghívását, ami keresztény létünkön keresztül, hogy mi mindent bíz ránk Isten e világ javára is, az hadd vegyek elő egy nagyon érdekes újszövetségi szentírási részt, amely Péterről és az apostolokról szól. Bizonyára emlékezünk arra részre, amikor Jézus úgy mellékesen fölteszi a kérdést a tanítványainak, kinek tartanak engem az emberek? Olyan kérdés ez, ami semmire sem kötelez, hiszen semmi felelősséget nem kell vállalni azért, hogy mit beszélnek az emberek. Mondhatnánk, összegyűjtik a pletykákat. Talán még sejtelmesen mosolyognak is az okos tanítványok, hogy mi minden badarságot tudnak mondani az emberek. Kívül maradhatnak anélkül, hogy lelepleznék saját tudatlanságukat. Milyen szívesen veszünk részt mi is ilyen beszélgetésben, aminek nincs tétje. Bármilyen állítás alól kibújhatunk, hiszen ezt az emberek mondják. Nekünk nem kell felelősséget vállalnunk érte. Kedves testvére, gondoljunk csak bele, hogy a médiának micsoda súlyos a felelőssége az emberi életekért. Amikor úgy felelőtlenül világba röpítenek akár teljes hazugságokat és hamis híreket, de felelősséget nem vállalnak érte. És talán a mi megszólásainknak is van ilyen kihatása. A tanítványok is szívesen belemennek ebbe a beszélgetésbe, talán kicsit azzal a kíváncsisággal, hogy majd csak mond valamit Jézus, és így többet fognak tudni róla anélkül, hogy magukról el kéne árulniuk, hogy bizony ők is tudatlanok a témában. Ezért Jézus kérdésére így válaszolnak. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának tartanak téged. Lehet, hogy várják Jézus arcáról az elnéző mosolyt, amellyel véleményezi az elhangzó válaszokat. Ehelyett azonban Jézus élessé teszi a kérdést, egyenesen a tanítványoknak szegezve, hát ti, kinek tartotok engem? El tudjuk képzelni a lefagyott arcokat, önelégült mosolyokat, a zavart, hogy most szín kell vallaniuk saját tájékozatlanságukról. Valószínű mindegyikük legszívesebben a másik háta mögé bújna. Szinte örökké valósága válik az idő, az a néhány perc, amit a várakozás csendje jelent. ebben a csendben szólal meg Péter, amelyre minden tanítvány odafigyel. Mit tudhat Péter, hogy megmer szólalni? Vagy valami botrányos leégés lesz belőle? De Péter hangja határozott. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mit mond ki? Azt, hogy aki ott áll közöttük, nem más, mint a várva várt megváltó, az Isten fölkentje, a szabadító, akire nem csak a választott nép, hanem az egész világ várakozik. Amit eddig halványan sejtettek és reméltek, azt most Péter határozott állításként fogalmazza meg. Hasonlóan, mint amikor a feltámadás után a galileai tengeren a partról szóló idegenben, a csodálatos halfogás után János ismeri föl, hogy az Úr az. De térjünk vissza Péter vallomásához. Miért volt ez nagy dolog Péter részéről? Péter nem emberi tudással mondta ki, amit mondott. Ő nem rájött, nem kikövetkeztette, hanem egy belső sugallatra kimondta. Valószínű maga is zavarba jött, hogy mit mondott. Követhette volna ezt a vallomást egy óriási gúnyos fahota, hogy milyen badarságokat beszél. Legfőképpen követhette volna Jézusnak a rosszallása. De Péter úgy érezte, hogy ezt most ki kell mondania, bármi következik is utána. Kiszolgáltatta magát, mert úgy érezte, Jézus ügye ezt most megkívánja tőle. És ő hittel, mindent rátéve kimondta. Lehet, hogy ezután néhány pillanatig csend volt, még a lélegzet is elállt, így néztek össze a tanítványok, néztek Péterre, és néztek Jézusra. Vajon mit szól ehhez a mester? Ha Péter nem kap visszaigazolást, akkor most teljesen megsemmisül, hiteltelenné válik mindenki előtt. És ekkor megszólal Jézus. Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Jézus tehát megerősíti, hitelesíti, visszaigazolja Péternek azt, amit mondott, de amit maga sem értett. A tanítványok megkönnyebbülten, várakozó csodálkozással néznek Péterre, s talán valamit megsejtenek a köztük bontakozó isteni titokról. Maga Péter is ámulva hallgatja Jézus szavait, és kezdi felfogni, mi történt. Jézus őt is, a többieket is bevonja küldetése belső titkaiba, titkokba, melyekben a kívülállók nem részesülhetnek. Jézus pedig tovább fejtegeti a titkokat, és ezt mondja Péternek. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Óhatatlan, hogy Péter ne gondoljon vissza az első találkozásra, amikor Jézus Simon Jónás fiának azt mondja, ezután Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Most tovább bővülnek ezek a szavak, isteni méretűvé válnak, oly hatalmas erővé, hogy a pokol kapui sem tudnak erőt venni rajta. Kezdik sejteni a tanítványok, hogy Jézus nem akármire hívta meg őket, ha még a pokol kapui sem tudnak erőt venni azon, aminek szolgálatára a meghívásuk szól. Vajon a mi meghívásunk a keresztség által, hogy részt vehetünk Krisztus életében és országának építésében, nem ugyanilyen távlatú? Vajon nem kapunk-e mi is megerősítést a pokol kapuinak hatalma ellen? Hová lesz mindennapjainkból ennek biztonsága, és elszántsága. De a Mester még tovább folytatja. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Szédületes mélység és magasság, értés helyett csak sejtenek, de még a sejtés is mérhetetlen távlatok felé ragadja őket. Álljunk most meg, s térjünk magunkhoz. Próbáljuk újra gondolni a történteket, az előzményeket, és az ebből fakadó dolgokat. Miért éppen Péter? Tett valamit azért, hogy éppen ő hallja ezeket a szavakat? Mondhatjuk, semmit. Nem tehetett az első találkozás alakulásáról, nem végzett külön tanfolyamat a tanítványtársai között, hogy majd Jézus további dolgokat bízzon rá. Élte a maga csupa szív, lelkes életét, amelyel odaállt a meghívás ajándéka mellé, ami a szívén, az már is a száján. Mindvégig ez kíséri, ez teszi őt kiszolgáltatottá bizonyos helyzetekben. Ezért mert ellent mondani Jézusnak is, amikor ő a szenvedésről kezdi oktatni őket. Ez az alapja a mostani történéseknek is. Ő az, aki fölvállalja, hogy kimondja a számára is érthetetlent. Mert csak egy ügye van, az Isten ügye, Jézus ügye. Nem számítgat, ügyeskedik, taktikázik. Kimondja, amit gondol, teszi, amit felismer. De végső soron nem ő dönt ebben. Nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Minden hivatás forrása a mennyei atya. Ezért bátorít minket is Jézus. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ugyanakkor mégsem független Pétertől a rábízott ajándék. A kulcsok hatalma nem csak Péteré, hanem a többi apostolé is. Amit Péter kapott, azt a többieknek is szánta Jézus. Ugyanúgy megkapta Iskarióti Júdás is, mint a többiek. Mennyire másként alakult egyiknek a sorsa, mint a másiké. Ez már az emberi hozzáálláson múlott, nem Isten szándékán. Az egyik átadta életét, megtisztelve érezte magát a meghívásért, egész szívvel akart megfelelni, míg a másik taktikázott, manipulált, kicsinyes emberi céljait építgette magának az Istentől kapott bizalommal. Visszaélt az Istennel, csupán eszköznek tekintette. És ami igaz az apostolokra, a közvetlen munkatársakra, igaz minden megkeresztelt emberre, aki Krisztus drága vére árán új életre született, hiszen Krisztus kiszabadított a sátán a bűn fogságából, az atya gyermekeivé, saját testvéreivé, a mennyország örököseivé fogadott. Ránk bízta a világosságot, hogy világítsunk, nekünk adta az erőt, hogy kovászként életre keltsünk, meghívott, hogy örök országát építsük. Meghívott, hogy az örök élet kenyerével táplálkozzunk. Kiárasztotta ránk szent lelkét, hogy ajándékaival, az öröm tüzével másokat is lángra lobbantsunk. Mit kezdünk mindezzel? Júdás? Vagy Péter és a többi apostol útját választjuk? Mi sokan járnak a júdási úton, s csupán földi vásárt csinálnak az örök kincsekből. Kedves testvéreim, itt jön elő az ábrahámi áldozat igazi mélysége, titka, emberi életünkben, keresztény küldetésünkben, hivatásunk kibontakozásában. Az ábrahámi áldozat igazi üzenete: nem fogadhatjuk be Istent és ajándékait, igazi szabadság nélkül, ha nem ő a legfontosabb célja és értéke életünknek, akkor veszélybe kerül minden, amit tőle kapunk. Hányszor megfogalmazza ezt maga Jézus is, aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, árad, oszd szét a szegényeknek, aztán jöjj, kövess engem. Ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, egyedül marad. De ha elhal, bőtermést hoz. Aki jobban szereti apját, anyját, nem méltó hozzám. Ábrahám kész volt az egyetlent is feláldozni, ami földi élete reménye volt, mert hitt Istenben, és mindennél jobban szerette őt. Ez az igazi szegénység. És ez a szegénységből fakadó igazi szabadság. Semmi sem veszélyezheteti azt a kincset, amit Isten nekünk ígért, és amelynek hitelt adunk. Ezért írja Szent Pál, szemétnek tekintek mindent, csak hogy Krisztust elnyerhessem. Mivel mérhetjük össze Isten gazdagságát, amelynek helyét el akarja foglalni a világ szemfényvesztése, ideiglenes csillogása? Ismerjük fel Szent Ferenc karizmáját, gazdagságát a legteljesebb szegénység közepette. Mi magunk is megajándékozottak vagyunk. Olyan életbölcsességet és útmutatást kapunk, amely a legteljesebb gazdagsághoz, szabadsághoz és boldogsághoz vezet. Másrészt olyasmit adhatunk tovább, amely egyedül képes megmenteni a hatalomba, pénzimádatba, élvezetekbe merült világot, amely éppen a fogság miatt tagadja meg Istent. Kovásszá kell lennünk, amely csendben átitatja, szomjassá teszi az embereket erre az igazi szabadságra. És most gondolkodjunk el jelen világunk szomorú állapotának okán. Kiábrándult, megkeseredett, reményvesztett emberek között élünk. Vajon Jézus evangéliuma veszítette erejét? Ígéretei nem valósulnak meg? Az örömhír már nem képes megmozgatni az emberek szívét? Annyira megromlott a világ, hogy már nem képes Istenhez térni? Kedves testvérek, az a gyanúm, hogy a válasz és a megoldás gyökere sokkal közelebb áll hozzánk, mint gondolnánk. Mi nem tudjuk a világ nagy politikusait, irányító urait megváltoztatni. Nincsenek hatalmas gazdasági erejünk, amelyekkel megváltozhatnánk a nyomorúságot. Nincsenek hatékony fegyvereink, amelyekkel féken tarthatnánk a világméretű önző törekvéseket. Sok minden nincs, amit bevethetnénk a világ megmentésére. De a sok nincs között a legsúlyosabb hiány, elfelejtettünk kovász lenni. Megelégszünk a magunk bajával, s lemondunk arról, hogy odaadjuk testvéreinkért az életünket. A gazdagságunk a szívünkben van, amit viszont bezártunk. A bezárt szív viszont meghal, értelmetlen a léte. A jóléti társadalomban legfőképp ennek az iszonyatos torzképeit látjuk. Sok helyen az egyház is adminisztratív eszközökkel működő gazdasági társulás, ahol fontosabb a bevétel, mint a működő templom, a reprezentálás, a látszat, mint a tartalom. Az amerikai templombezárások sorozata mögött az elvilágiasodott egyháziak botrányainak eltusolására szükség van az értékes templomok likvidálására. De Európában is, és minden bizonnyal nálunk is, vannak kiüresedett templomok, hívő közösség nélkül, tehát nincs szükség rájuk, és nincs, aki fenntartsa őket. Hol kezdjük menteni a süllyedő hajót? Csak egyetlen módja van, hogy újra tartalommal töltsük meg. Engedjük, hogy a Szentlélek erős szele tisztítsa a légkörét, világosítsa meg célját, töltse meg örömmel, Hiszen mit is kell tennünk? Mit bíztak ránk kezdettől fogva? Hogy hirdessük az örömhírt. Hirdessük, hogy közöttünk az Isten országa. Hirdessük, hogy velünk az Úr. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem odatta értünk mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. És kedves testvéreim, ha Péterrel és az apostolokkal indultunk, akkor befejezésül hadd irányítsam a figyelmet arra az ajándékra, amit Jézus a papságban adott nekünk. Szent II. János Pál pápa Ajándék és titok című könyvéből idézek, amit a saját 50 éves papi jubilomára készített. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hangzik el virágvasárnap, az Úr jeruzsálemi bevonulásakor, s hangzik el minden szentmise prefációja végén. Az utolsó vacsora során pedig Jézus a kenyér és a bor fölött kimondja az átváltoztatás szavait, ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem kenyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A bibliai emlékezés magát az eseményt teszi jelenvalóvá. Emlékezet és jelenlétez egyszerre. A világ legfontosabb eseménye a pap kezében és a pap szava által történik meg minden nap a világ végéig. A papság gyökereitől kezdve Krisztusnak a papsága, Krisztus ajánlja föl önmagát, testét és vérét az atyának, és áldozatával az atya színe előtt az egész emberiség, az egész teremtés számára megigazulást szerez. Amikor a pap naponta az eukarisztiát ünnepli, e titok lényegéig hatol. Most, 50 év után azonban elgondolkodtat egy kérdés. Vajon, mivel én is éppen 50 éves jubilomot köszönök meg az Úrnak a papság útján, nekem is végig kell gondolnom, hogy valóban megéltem ezt az ajándékot, megértettem és fölvállaltam. Jézus az apostolait meghívás után nem sokkal már bevonja a bűnbánat, az örömhír, az Isten országának hirdetésébe, elküldi, hogy gyógyítsanak betegeket, üzzenek ördögöket, de egy titkot csak a végén tár fel előttük. És ez éppen a mai idézett szentírási rész, hogy Péter megvallja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, de amikor Jézus tovább folytatja, hogy ő most szenvedni fog, és arra is meghívja az apostolokat, akkor Péter tiltakozik, ments Isten Uram, veled ez nem történhet. És akit előbb Jézus megdicsért, most azt mondja neki, távozz Sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem az Isten tervei szerint. Az elmúlt 50 év alatt úgy érzem, az Úr leginkább kényeztetett, tenyerén hordozott, sok mindentől megóvott. Vajon mikor és hogyan avat be a papság teljességének titkába? Testvéreim, nehogy véletlenül úgy érezze bárki is, hogy kimarad ebből, a királyi papság keresztségünk által mindannyiunk öröksége. Akár én magam is tapasztaltam, hogy a papságom mennyi-mennyi embernek az imájára, az áldozatára, a fölajánlott nagylelkű szeretetére épült. Abból meríthettem erőt. És ha hálát adunk, akkor meg kell köszönnöm mindezeknek az ismeretlen háttérben szeretettel, imával, hittel, áldozattal együttműködő testvéreknek a kegyelmi közvetítését. És most, hogy ezt az ábrahámi áldozatról szóló elmélkedést befejezzük, nyissuk ki szívünket, hogy önként és Jézus iránti szeretetből vállaljuk a hozzátársulást. Újmisés koromban is, és most is ez a papi jelmondat. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ha ezt megértjük, vajon melyikünk mondhat, mondana Jézusnak elutasítást? Ezzel köszönöm meg, és köszönjük meg Urunknak, hogy a megváltás titkába bevon, szabaddá akar tenni minden megkötöttségtől, de ha ezt szabadságot megéljük, akkor végtelen gazdagság kísér, és lesz örök gyümölcse életünknek. Amen.
Kedves Tihamér atya, megdöbbentő az a mélység, ami a Szentírásban, a kinyilatkoztatásban benne rejlik. Számunkra átlag, vagy úgy is mondhatnám, egyszerű keresztények számára Ábrahám és Izsák története megdöbbentő, de egyszerű történelmi eseménynek tűnik, ha nem gondolunk bele a mélyebb összefüggésekbe. Hit nélkül elfogadhatatlanok a próbatételek, a kereszthordozás. Ezt nem csak Ábrahám élte át, mi is gyakran megtapasztaljuk. Az Ószövetség tele van Jézusra utaló előképekkel, ha figyelmesen olvassuk, kellő időt szánunk ennek felfedezésére, megértésére. Főleg ennek a kifejtésével segítettél bennünket ezen a három estén. A Triduum során elemzett ószövetségi történetben feltárult többféle emberi tulajdonság, élethelyzet, ami ránk, a mi életünkre is jellemző lehet. A legfontosabb, hogy rájöjjünk arra, hogy a próbatételekkel, terhekkel Isten terelget, vezet önmaga felé. Valami nagyobb jóhoz akar minket eljuttatni, úgy, mint Ábrahámmal tette. Köszönjük, hogy ennek a megértésében, elfogadásában segítettél nekünk. És a kérdést valóban mindegyikünknek felteszi Jézus, és te kinek tartasz engem? Ez az életünk nagy kérdése. Ha erre őszintén tudunk felelni, és jó választ adunk, akkor bizonyára megtaláljuk a helyünket az egyházban, a világban, és valami nagy békességben az Úrhoz fogunk találni. Nagyon köszönjük ezt a három estét. A homíliákat rögzítettük, a jövő hét elején hallhatók is lesznek a Mária Rádió régiós adásában, illetve elérhetővé tesszük majd az interneten is, hogy későbbiek folyamán is a kedves testvérek újra átelmélkedhessék ezeket a gondolatokat. És a testvéreknek mondom, hogy még egy ajándékot kapunk a Tihamér atyától. A Szent Mise végén aranymisés áldást fog adni nekünk, mert ugye most volt, ahogy ő is említette, az aranymiséje. Én nagyon szeretném, ha majd a vasmisés vagy a gyémántmisés áldást is ő tőle kapnánk annak idején. És ezt a nagy ajándékot egy kis jelképes dologgal szeretnék megköszönni. Köszönjük szépen, Isten tartson meg, és a
szívből kívánom, hogy ezek a jó kívánságok valóra is váljanak, és köszönöm a figyelmet.